minden szentek királynője, áteredő bűn nélkül fogantatott királynő, mennybe fölvett királynő, könyörülj mérjedünk. József Füzér királynője, családok királynője, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörülj mérjedünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járásáról, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Oltalmad alá futunk, Istennek szentszülője, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánl minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szűzek Szent Szűze. Hozzád járulok, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat örök igének, Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyesen. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, te utánad epedek, Anyám, te jóságos kegyelmez, Anyám, te hatalmas védelmez, Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, Anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgattatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által előkészítetted, hogy Szent Fiadnak méltó hajléka legyen, add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közben járása által minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség igen nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József, és miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Hivatkozva arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyjához fűzött, és amellyel a gyermek Jézust gondoztad. Könyörögve kérünk, tekints te kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, te a szent család gondos őrzője. Tarts távol tőlünk, ó szerető atya, a tévejgés és romlottság métejét. Védelmezd az égből erős támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen vívunk. És amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Védj állandó pártfogásodba minnyájunkat, hogy a te példát és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.
Menjnek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert hit méhedben hordozni méltó.
Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyja közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy. Jézus kenyér színében az oltár és szentségben. Jézus kenyér színében az oltár és szentségben. Térdet fejed hajtok, néked áldást mondok, hiszem itt vagy való.
Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség. Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldott élő útfeje, menj és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, áldott legyen Jézus szent neve,
áldott legyen Jézus szent neve,
áldott legyen Jézus szentséges szíve,
áldott legyen Jézus szentséges szíve,
áldott legyen Jézus drága vére,
áldott legyen Jézus drága vére,
áldott legyen Jézus az oltári szentségben,
áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek,
áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária,
áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása,
áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele,
áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szűz Mária szent neve,
áldott legyen Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese,
áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Áldott legyen.
Ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocitat ritui prestet fides supplementum sensum defectum. Genitori, genitoque, plus et jubilatio, salus honor virtus coque, sit et benedictio, pro
kenyeret adtál a mennyből, alleluja.
Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja.
Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, általad a kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Május 1-e Szent József a munkás liturgikus emléknapja a katolikus egyházban. Az emléknapot 12. Pius pápa vezette be 1955. május 1-én. József a boldogságos szűzi jegyese, a megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács volt. Egyszerű, kétkezi munkás. Ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa. Életéről hosszabban csak a két gyermekség történetről Máté és Lukács evangéliumában. Eszerint József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a megváltó életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyának. Az Úr József mellett dolgozott, megtanulta tőle az ácsmesterséget. Szent József a mindennapok hallgatak szentje. Nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. Csendben hallgatva élte le életét a megváltó mellett. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és hallgatásáért cserébe a legnagyobb ajándékot kapta, ahogy életében, úgy halálakor is jelen voltak Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az ő anyja. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói Litánia elimádkozása után. Égi édesanyánkat köszöntjük májusban. Egyházunk a szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. A litánia kifejezés a görög litáneu, könyörök szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája, szándék, hívek válasza. A Lorettói Litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. A Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás akatiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik. A fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Lorettóban, a bazilikában lévő szentházban szombatesténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban. 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a Lorettói litániát a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Kezdődhet a Pázmány kampusz beruházás, miután a kúria megsemmisítette a Magyar Rádió egykori épületeire kimondott változtatási tilalmat, amivel a 8. kerületi önkormányzat akadályozni próbálta az egyetemi és kerületi fejlesztési terveket, közölte Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter ígéretet tett arra, hogy folytatják a társadalmi egyeztetést a beruházásról. Számunkra fontos, hogy a helyiek mondják el, hogy az új egyetemi épület környezetében hogyan újuljanak meg a homlokzatok, az utcák, a parkok, fogalmazott. A célból nem engedünk, de az odavezető útról továbbra is tárgyalunk, tette hozzá. Egyetemet és békét, zárta bejegyzését a miniszter. Végül az időjárásról. Előbb délnyugaton, majd másutt is erősen megnövekszik a felhőzet, de északkeleten reggelig csak fátyol felhőzet lesz az égen. Kezdetben a Dél-Dunántúlon, később máshol is várható zápor. A Dunántúlon helyenként zivatar sem kizárt. A délkeleti szél több helyen lesz élénk, helyenként erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 14 fok között várható. Ennél hidegebb az Alföld és az északi középhegység szélárnyékos részein lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 21 és 26 fok között alakul, azonban a tartósabban csapadékos helyeken ennél hűvösebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. György Deák Márton atyával beszélgetünk, egy kortársa, aki sajnos már nincs közöttünk, Bolberitz Pál atya lelki naplója került elő a hagyatékból, 1963. szeptembere és 1973. szeptembere között egy papi hivatást választó fiatalember, olyan gondolatai vannak benne, amit véletlenül nem szánt sose a nyilvánosság számára, de ízelítődnek abból, hogy egy a 40-es években született fiatalember, aki elkezdi az esztergomi szemináriumot 1963-ban. György Deák Márton atya hamarabb kezdte a szemináriumot, de közösen is töltöttek időt az esztergomi szemináriumban, és szeretném, hogyha reprodukálnánk, fölidéznénk azt, hogy milyen is volt az a közeg. Márton atya, te mikor kezdted egy éve korábban?
1960.
Milyen volt számodra átolvasni.
Ismertem a Palit szemináriumból is minden, de alapjában az, hogy nem gondoltam arra, hogy ennyire lelki ember. Tehát látszik, hogy gyűjtötte a anyagot viszont maga számára, és elég szubjektív megfogalmazása van, hogy ebből én mit tudok átvenni, az is néha utal rá erre a gondolatokra, és hát kiváló világi és egyházi híres emberekből idéz a műveikből. Tehát ez az olvasottságára val, kétségkívül ez mutatja, hogy mennyire belülről is építkező volt, most nem tömjénezni akarom, de hát én valószínűleg én nem csináltam ilyen naplót, de hát ez csodálatos ilyen értelemben, hogy ezt ő meg tudta valósítani, de úgy tűnik, hogy ezt ő talán magának írta. Nem is gondolom, hogy ezt ő gondolta, hogy valamikor ebből több lesz. Sokszor ugye utal arra, hogy ez neki valami jót jelentett, az az idézet, az a emlékezés, amit őt felolvasott, illetve elolvasott, és ugye átadta az írásnak, ugye. Úgyhogy ez tényleg nagyon dicséretes. Hát lelki dolog, ugye. Egyet igen, azért megjegyeznék, nagyon sok foglalkozik a papságnak a cölibátusával. Ez állandóan vissza, különösen ugye a vége felé, hogy még dönteni kell, gondolom ezzel van kapcsolatban, de elég sok idézet, fejezet szól erről, hogy mit is jelent ez a cölibátus. És ott elég szubjektív.
Gondolom önmagát is győzködte, hogy ez ezzel
minden, jár. Minden kispapnak, vagy igen, nem tudom én, ez feladata, hogy ezt valahogy átgondolja. Persze, hát más egy szeminárium légkörbe, és gondolom is más kint.
Egy fiatal ember hogyan lesz tagja, igen, a ősrégi szemináriumnak, az esztergomi hitvány főiskolának?
Hát én ugye 8. kerületben a Horváth Mejtér környékén laktam, oda jártam a gimnáziumba, illetve általános iskolába, Horváth Mejtér gyakorlóba. Na most én elég komolyan, hát olyan 16-17 éves koromtól gondoltam, hogy elmegyek papnak. Ez egy érdekes dolog volt. Sok papot láttam ott a plébánián, ilyenet, olyat is, de inkább pozitív benyomásom volt róla azokban az időkben, ami hát 50-es években ugye történt. És hát az akkori plébánosom dr. Pap Ferenc volt, aki a Jézus szívbe volt, aztán átkerült el Józsefvárosba, és egy alkalommal följött a szüleimhez, amikor már tudta, hogy mi a szándékom, sose felejtem el, azt mondta, hogy hát a papnak mindig lesz ennivalója. Ezt az, hát megállt, érted, tehát valami...
Győzködte a szüleidet ezzel az érvel?
Igen, ha bár nem nagyon kellett, de mindjárt édesapa, édesanyja nem egyformán álltak hozzá, hogy elmegyek papnak, de lényegében támogattak, és hát mert én is kicsit kiakadtam ilyen így egy fiatal fejjel, hogy az étteremről van szó, vagy miről, hogy mi lesz a papnak, így stb. Hát ebben később igaza lett, mert hát a hívek részéről nagyon sok támogatás érkezett anyagiakba, így mondan, tehát élelmiszerben minden, meg minden plébánián lehetett közös étkezés, vagy legalábbis jó, többen. Hát ugye beadtam a jelentkezésemet, és akkor kaptam egy levelet, hogy mikor van a konkurzus, az összejövetel, és a papíron olyanok szerepeltek, most így fölülről videm, hozzon magával egy fekete kalapot, fekete felöltőt, fekete inget, fekete cipőt, fekete zoknit, esernyőt.
Fekete esernyőt?
Ugye, tehát ez egy papnak a hadi felszerelése, gondolták a szemináriumban is lesz ilyen. Hát ezeket ugye össze lehetett azért szedni egy-két kiegészítésre, mert fekete kalapot nem nagyon használt az ember ott egy gimnazista korában.
Igen, de a Monsignor kalap akkor még egy fogalom volt, az olasz filmekből látjuk.
Ez 60-as években, szeptemberben még ilyen fegyvereket kellett bevinni a szemináriumba. Megvolt a konkurzusnak az ideje. Őszintén szólva a tanári karból én jóformán senkit se ismertem, tehát nekem az ilyen ismeretlen világ volt, és az osztálytársaimat is, akik velem konkuráltak, ott ismertem meg, tehát gőzöl nem volt, hogy honnan jöttek. Hát voltak vidéki gyerekek és pesti gyerekek is.
Te a regnumi fiatal közösségben részt vettél kirándulni, de senkit nem láttál viszont a regnumi ismerősök közül.
Hát ez most egy külön téma, mert
ez külön téma, igen.
Eléggé sokan voltak a regnumiak közül, akik ott voltak a osztályomból regnumi, csak én voltam, és a Balázs Béla.
Tehát a te évfolyamodban ketten voltatok végül.
Balázs Béla, aki aztán kicsit előre szaladt a tanulás.
De aztán ismerted a Balázs Bélát már előtte?
Na, ismertem.
Tehát akkor végül is volt ismerős.
Igen, csak hát most nem tértek erre. De főleg utána csördült nagyon sok a következő konkurzusokon, években volt több regnumi fiatal.
Igen.
És hát az M.V.D. Lászlónak az volt a vélem, ő volt akkor a házfőnök, hogy ne törődjetek semmivel, csak tanuljatok. És tudjuk, hogy kint mi minden játszódott a 60-as években, 61-64.
A nagy letartóztatásos.
Nagy letartóztatásos. És ezért ugye sok mindenből ugye az ember ugye kimaradt részben a tanulmányok, mert akkor nem volt ilyesféle, hogy hazamehettünk, mit tudom, már novemberben, meg karácsony után, meg minden. Egyszer lehetett hazamenni az év végén.
Tehát szeptemberről mentél az SMJ-vel kalappal, és karácsonykor jöttél haza, vagy karácsony
nem lehetett karácsonykor.
Csak a vizsgai időszak után, január végén?
De akkor se. Hanem volt, egyszer volt egy szénszünet, akkor két hétre hazengedtek. Hanem volt egy Cecília ünnep, az november 20, nem tudom, hányadikán van, amikor a énekkarunk, Parádi Gyula, meg a László Gábor vezetésével fölmentünk Budapestre a Cecília ünnepségre. És akkoriban még hát nem jártak olyan sok autó, vagy busz, vagy vonat, hanem vége volt a Cecília ünnepségnek este 6-kor, és éjjel 10:30-kor jött egy vonat Esztergomba. Tehát azt kellett elérni. Hát itt volt másfél óra, hogy esetleg hazaugrott az ember, már aki pesti gyerek volt ilyen értelemben. De nem voltak szünetek, hogy most vége van a vizsgaidőszaknak, menjél haza. Egyszer volt, úgy emlékszem, egy szénszünet, mert kegyetlen kél volt, hát ez egy más téma.
Tehát megvan a konkurzus, gondolom júniusban, vagy tavasszal van a konkurzus.
Jelentkezés volt, ez ősszel volt.
A konkurzus?
Ősszel.
Tehát mikor tudtad, hogy fölvesznek?
Az előtte volt egy vizsga. Tehát kellett énekelni, szavalni, tehát egy 3-4 tagú bizottság előtt, ugye? Most ez jó, hogy mondtad, igen. Mert tényleg volt előtte. A konkurzus, azt mondom, amikor már összejöttünk, ez egy ilyen felvételi vizsgaszerű, tehát pofafürdő idézőjelbe, tehát ilyesmi.
Ami volt érettségi előtti időszakban volt ez valahogy, igen. És akkor szeptemberben beköltöztetek.
Igen.
Ti hányan kezdtetek az évfolyamatokban?
11-en
voltatok, és akkor... Hogy volt az elszállásolás, tömegszállásolás?
Hát
volt,
ugye
nem?
A szemináriumi rendszerben van úgynevezett doktor, az egy idősebb kispap volt, nekem a Dés Ferenc volt, a esztergomi fiú volt, egy pár évvel ezelőtt halt meg, Sziget közben volt, sokáig ott plébánoskodott.
Doktor vagy fődoktor?
Doktor, mert fődoktor az más volt.
Értem.
Az egy személy, a doktor, meg minden kurzusnak volt egy doktor a másodikban, a harmadikban, a negyedikben. Ő volt, aki hát fogadott bennünket, megfelelő helyre, egy hatalmas nagy terem volt a második emeleten, ahol legalább 30-an aludtunk egy nagy teremben, meg volt az ágyad.
Tehát több évfolyam együtt?
Van, igen.
Az alsó évfolyamok.
Alsó, így van, alsó évfolyam. Sőt, és akkoriban még a felsősök is ilyen közösben voltak, az csak később alakult ki, amikor, hát azt hiszem a három évvel később, amikor ilyen szobákat is adtak ki egy párral, ketten aludtunk. Én a Sirko Simonnal voltam, aki szintén plébános volt Kőbányán, vele kerültem egy szobába, amikor már felsősebb voltam, harmadik, negyed évben már nem emlékszem. Tehát beosztottak mindent, ruhát vittük, ott volt ilyen szekrény, be lehetett rakni, tehát így van. Tehát nekem a szemináriumi életről nekem, hogy mi történik, az gőzöm nem volt, tehát úgy mondanám, menet közben kapcsoltam bele. Ebben.
És a háló meg a stúdium helyszín az ugyanaz volt?
Nem volt ugyanaz.
Tehát volt egy hálótok?
Igen, és volt a stúdium helye, ahol tanultunk. Tehát ez egy ilyen érdekes kis szekrényképből állott. Szerettem volna később, amikor ezt megszüntették, egyet elhozni, mert nagyon jó volt. És úgy emlékszem, hát ez egy régi butor darabok voltak, hogy aznak az volt az előnye, hogy a kispap nem tudott elaludni, mert akart fölállt, és ilyen lehajthatós teteje volt, tehát állva tanulhatott, mert nem csak ülni kellett, vagy neki jó volt is. Rá lehetett támaszkodni, a könyvet magad elé teheted. Utána ezt fölhajthattad, és leültél egy székre, meg nyitva volt, mert benne voltak egy pár könyv, szentírás,
igen.
És stb. Stb. Tehát érdekes darab, mindenkinek ez jutott.
Értem. A napi rend hogy nézett ki, meg a heti rend hogy nézett ki?
Hát a napi rendet, amely így visszaemlékezem, Hát elég megvolt, a hétköznapokat gyakorlatilag állandóan ismétlődtek. Korai kerés volt, olyan 6 órakor úgy emlékszem, utána rendbe hozni magunkat, ugye, és akkor lementünk a kápolnába, ahol elmérkedés volt az előző napnak a spirituális anyagából. Tehát azt, amit a spirituális elmondott, azt írtuk, a templomban volt mindig a spirituálisnak a beszéde, főment a szószékre, és onnan mondta el, mi ott szorgalmasan írtuk, vagy jegyzeteltük, és másnap erről elmérkedtünk.
Ott ez a punkta.
Ez a punkta. Utána pedig hát jött a Szent Mise, utána volt a reggeli, és már úgy emlékszem 8:30-kor, akkor már kezdődött a előadások, tehát a iskolai rend szerint általában 4 vagy 5 óra követte egymást, tehát egy elég komoly dolog volt. Volt egy kis szünet, de erre most konkrétan nem emlékszem, de 4-5 teológus tanár adott elő biblikumot, szentírás tudományból, akkor pastoráció, meg már most különféle anyagok voltak, elsőben másról természetesen, mint 5. évben.
Természetesen.
De ottán a ebéd következett, és utána pedig, hát itt megemlítem, hogy ez nem egy olyan gyönyörű épület volt, mint jelenleg most az Adalbertinum, mert az volt a régi szeminárium, ez külön történet, és hát ott ilyen szobszuterénben kellett lemenni, a tanároknak külön étkezője volt, nekünk meg egy ilyen nagy terem, ugye, ahol hát asztalok voltak, körbeültünk kívül-belül, tehát ilyen értelemben.
Igen, tehát a primási palota közelében a szatmári irgalmas nővérek.
Úgy van.
Által kényszerűen elhagyott zárda épület volt a szeminárium, igen, számotokra.
Igen. És hát ugye ott az ebéd megvolt, de később, amikor már ember feladatot kapott, mert én például megkaptam másodéven a sekrestési feladatot, az egy 3 éves feladat volt, előnye és hátránya is volt, de hát csinálta az ember. Akkoriban még nem volt koncelebráció, tehát az összes tanár, vagy javarésze, talán 1-2 kivéve, az mind ott misézett a szemináriumba, a kápolnába. Ugye, tehát voltak vagy legalább 10 tanárok, Nyíri Tamástól kezdve, Bartlőrinc.
Ezeket majd el kell mondanod, hogy kik a tanárok, igen.
7-től 7-kor 7:30 voltak beosztva, stb. Na most evéd után volt egy kötelező.
Kápolnának azt nevezett, ami a szatmárizsgalmasoknak a temploma
van,
volt.
És aztán utána jött egy séta, amelyet hát nem a városban, mert oda tilos volt bemenni, tehát szabad így mondanom, tényleg tilos volt, hanem a szigetre kellett kimenni, és ott a... Na most nagyon lényeges volt, hogy nem egyedül mehettél, hanem valakivel. De az is tiltva volt, hogy nem mindig ugyanazzal kell sétálni. Ez a mondjuk a ismerettségnek a növelésére szolgált, és délután 3-ra vissza kellett jönni a szemináriumba, tehát ezek a hétköznapokra vonatkoztak, akkor stúdium volt, tehát tanulás, akkor 4:45-kor, akkor volt egy 4 órás szentírásolvasás, ugye, hát utána volt egy 1/2 óra szünet.
Az közösségi, vagy pedig
egyéni? Egyéni volt. Utána jött itt volt egy 1/2 órás szünet, amelyet ki mire használt föl, volt, aki... hát így mondanám, ellenálló volt az gépelt államban, voltak ilyen írógép, egy pár.
Ugye, nem volt sok.
Nem volt sok, ugye, van nekem is egy pár, amit akkor gépeltek meg, csak 8 példány, tehát a 8. málig látszott.
Ugye, tehát szamizdatokat, igen.
A másik része meg orgonát, vagy harmóniumozott, úgyhogy ez a 1/2 órás dolgunk ezt jelentette, ugye. És akkor hát ez 5 napon keresztül így volt, akkor utána megint stúdium volt, tehát 5 órától, és akkor következett a vacsora. Televízió az vékonyan volt, illetve nem volt, mert emlékszem, mert a Juhász László, nagy ilyen maher volt, szerelni tudott körtét, minden. Ugye, mikor a Szent Atya Bécsbe volt, 23. János, úgy emlékszem, mászott föl a tetőre, hogy valami antennát fölrakjon, hogy ilyen homályos kép jöjjön.
Hogy az osztrák tévébe tudjátok fogni?
Igen, valami ilyesféle. Uh-huh. Emlékszem rá. Na most akkor este megint volt egy kis szünet, és akkor lementünk a kápolnába, ahol jött a punkta, tehát előző elmékedő anyag, amit a spirituális elmondott. És akkor hát azt csak írtuk le, és utána pedig, hát ez már szilenciumos idő volt, tehát vége a beszélgetésnek, ilyennek, és a reggelig, hát szó se volt, hogy beszéljen az ember. És akkor ezzel fejeződött be a nap, és aztán este fél tízkor, akkor még takarodó volt, hát így mondanám, és akkor hát reggel hatig ment a dolog. Ez az forgatókönyve volt nagyjából ennek az öt napnak. Hát szombaton csak délig volt tanítás, utána pedig szabadidő volt, tehát akkor a kisvakok kimehettek, ahova gondolt. Hát leginkább sokan a hegyekbe mentek föl, de vissza kellett jönni, ugye 6 órára. A városba nem lehetett így bemenni, tehát vagy a szigetre kimentél fotbalozni. Egy-két teológiai tanár is jött ki velünk, mert ezt nagyon csináltuk, sőt az udvar, hát az egy olyan picike volt, de ott is hát a labdarúgás lehetett gyakorolni. Pingpong azt az elején meg nem volt, de aztán később az is lett, a díszterembe lett beállítva.
De nagyon jól tudtál pingpongozni.
Igen.
Ennek köszönhető, vagy már úgy mentél be a szemináriumba?
Hát sportoltam előtte, úgyhogy
nyolc. Tudom, hogy vízipolosztál
igen,
is.
Igen, úgyhogy az jó volt. De volt akkor nagyon esőben, jégben minden futballoztunk, ugye. De hozzáteszem, hogy a szabadidő se volt szabadidő, mert akkor a fődoktor felolvasta, hogy kukoricát morzsol a padláson 2 személy. Tehát, mert ugye összegyűjtötték ősszel a plébániákról a kukoricát, és volt egy ilyen sertés tenyészete a szemináriumnak, és hát ugye Korpát, ugye, kukoricát, ugye barátunk, az egy komoly munka volt. Aztán volt.
Tehát azt bejelentette, hogy 2 embert vár
igen,
a padlásra.
Igen, kialakult a különféle munkakörök, mert volt orgonajavító László Gáborral, akkor volt, aki a kertbe dolgozott, akkor volt a könyvkötő szakma, az egyik, aki utánam jött, a udvarnoki atya, az szakmája volt ez a könyvkészészet. Úgyhogy hát ezt csináltuk, és hát egy nagy munkát is végeztünk, mert volt ez a híres sorozat, palatinusok, lehet, hogy nem emlékszem, ez egy rend volt Olaszországban, amely az összes ókori görög-latin irodalmat összegyűjtötte, mind sorozat, ez volt a neve, ez egy 60 kötetből állt, ilyen majdnem araszos kötetekből, és ezt mi átkötöttük, emlékszem rá. Ebből úgy tudom, Magyarországon csak 3 darab van, egyik volt a három sorozat, a szemináriumé volt, a könyvtári, tehát a helyesegség könyvtári, és Egerbe. Közben pedig ugye az eredeti minta, illetve a nyomdai eszközök elégtek. Tehát már Olaszországban. Tehát ennek nagy értéke volt. Kötöttük ezeket a dolgokat, kisebb apróságokat, minden. És még volt még az elektromos szakkör, amelyek ilyen vezetékeket, kapcsolókat, meg stb. Tehát ilyenekkel foglalkoztak. Tehát ilyen fizikai meló is volt. Én mivel sekvesés lettem később, én ez alól mentve voltam, mert ugye 3 sekvesés volt, fősekvesés, középső meg, de mert nagy munka volt. Mi fönnmaradhattunk, ugye, ameddig akartunk majdnem, mert el kellett képzelni, hogy 10-12 papnak kikészíteni a miseruhát, vagy a sajátját, meg mit tudom én, és később, amikor már 6 évesek is ott felszentelték, és a szemináriumban voltak, azok is miséztek.
A te sekrestés karriert hogyan alakult? Kezdted harmadik számú sekrestés, második?
Fősekrestés. Tehát ez volt az általában. A vasárnap az egy kicsit más volt, mert ugye reggel fölkelés, stb. Mise.
Nem a bazilikában?
Oda föl kellett menni.
De vasárnap, ugye? Vasárnap. Tehát a vasárnap mise a bazilikában
volt. Bazilikában volt, igen. Föl kellett menni, és akkor 9 órai mise volt a bazilikát.
Az a konvent mise, vagy mi az? Vagy nem,
igen,
az volt?
Kanonokoknak is ott kellett volna lenni mindegyik. Hát voltak, akik ott voltak. A meccsomó kanonok nem Esztergomban lakott, hanem már akkor is úgy volt.
Igen.
És akkor hát ott az eltartott olyan 10:30-11-ig, még vissza kellett menni a szemináriumba. 2 óra szünet volt, míg hazaértem, mert jött az ebéd. Ebéd után, a vasárnap, úgy most ezt nem emlékszem, de azt hiszem, akkor nem mentünk ki, hanem benn voltunk. Ugyanígy volt stúdium.
Vasárnap
tehát,
is.
Vasárnap is stúdium, ugyan meg ment a forgatókönyv tovább, ez volt a gyakorlat. Ugye azt kell mondanom, hogy akkor meleg víz nem létezett a szemináriumban, hanem ilyen folyosókon, amit a szél még minden...
Ilyen vályukban mosakodtatok.
Igen, egy ilyen hosszú vályú, mint a állatkák is sorba állnak, csak hideg víz volt. Egyszer egy héten volt fürdési nap. Akkor fűtöttek, ilyen kazán volt, tehát ezt is a kispapok csinálták, tehát volt egy-két ilyen ember, akik fűtők voltak, érted, és akkor fölfűtötték. És akkor hármas izé volt, be voltunk osztva, három fűtő volt zuhannyal, és akkor azt hiszem 5 vagy 10 percet lehetett bent lenni. Legfürdött az ember. Érdekes volt, hogy ott a fűtőhely mellett volt egy hatalmas, 4x3 méteres, nagyon sötét festmény. Senki se tudta, hogy miért van ott, vagy hogy került oda. Csak azért említem meg, mert kiderült, hogy ez Maul Percsnek, annak a híres német-osztrák festőnek volt a alkotása, és ezt később átvitték a Keresztény Múzeumban, és akkor hát ott van már, én is láttam, mert jó pár évvel ezelőtt a képtárban. Maul Percs egy jeles festő volt, rengeteg helyen fest.
Hogyne, hát a Sümegi templomot is ő festette ki. És
hát így tudtam, el is vitték.
Idén 300 éves évfordulója van.
Hát ott a izé mellette is megemlítem, volt egy infirmária terem, a beteg kisbabokat elkülönítették, levitték abba a terembe, és hát orvosa volt az öreg, most nem jut eszembe, ott a sarkon lakott a bazilika felé, mert egészségügyi vizsgálat is volt a felvételkor. És ő járt be a doktor úr, ugye. Akkor valamikor egy havonta, két havonta volt, hogy a Borbé is bejött. Tehát arra sem mehettünk ki, hogy...
Fodrászhoz nem mehetetek ki.
Nem mehettünk ki, hanem ott volt a hajnyírás.
Kedves Márton atya, nagyon szépen köszönöm ezt az időutazást. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.